az elszámoltathatóságunk. Ez lesz a mai témánk, az egész témánk, úgyhogy nagyon köszönöm. Csak a gondolatom a Szepihez, hogy azt mondta a Szepi, hogy szereti így úgy olvasni a Bibliát, hogy így magára vonatkoztatja, illetve megszemélyesíted, ugye beleképzeled magad a helyébe. Én egyszer hallottam ezt a, egy könyv, vagy egy könyvből olvastam, nem tudom pontosan, hogy imádkozni a Bibliát. Nagyon érdekes megfogalmazás. Imádkozni a Bibliát. Hogyan? Mi ez? És a Zsoltárokat, ha olvasod, akkor ezt nagyon könnyű megérteni. Én, ha olvasok egy Zsoltárt, sokszor az érzésem, hogy ez rólam szól. Tehát ez lehetnék én, aki ezeket a szavakat elmondom. És érdemes esetleg kipróbálnod így imádkozni. Hogy veszel egy Zsoltárt, és egyes szám első szemében elolvasod. Versről versre úgy, hogy ezt te mondod Istennek, te mondod ezeket a szavakat, megpróbálod átérezni, és ámulatos mélysége van. Tehát annyira arról szól, ami a lelkedet megérinti, annyira arról szól, amire szomjazunk, amire igazából vágyunk, őszintének, átlátszónak lenni Isten előtt, tényleg ráhagyatkozni, tényleg hozzá kiáltani. És ezekre az imákra Isten egy csodálatos módon válaszol a jelenlétével. Úgyhogy imádkozni a Bibliát, ez egy jó lehetőség. Így van, tehát hogy ez, meg ami tegnap előjött, ez a szüntelenül imádkozzatok. Ez is az, hogy a belső párbeszédedet azt egy monológként önmagaddal folytatod, Sanyi megbeszéli Sanyival, vagy a belső párbeszéded szokás szinten egy Istennel való párbeszéddé válik. Mert hogy a gondolkodásod az valójában egy párbeszéd önmagaddal. Most mi a fenét csináljak? Most komolyan, hát most tényleg nem tudom, mit csináljak. Mondhatod magadnak, de mondhatod Istennek is, és akkor lehet, hogy a fenét kihagyod belőle. De ez a részletkérdés. Tehát, hogy
És még meg is kapod, hogy mit csinálj.
És még meg is kap. Tehát, hogy ez a fókuszváltás megváltoztatja az egész életünket igazából. Jó. Sáfárság. Ott tartunk, hogy minden az Úré. Emlékeztek? Minden az Úré. És az én élményem ezzel az anyaggal az, hogy ez veszélyes. Ez veszélyes. Vigyázz, aki nem akar megváltozni, az ne olvassa ezt a könyvet. Aki nem akar megváltozni, ne jöjjön ide többet. Mert ez veszélyes. Minden az Úré, ami azt jelenti, hogy először is Isten a tulajdonosa mindennek. Emlékeztek? Sose mondott le a tulajdonjogáról, sose adta át neked. Nem vagy a tulajdonosa semminek. Az, amit most a világ mond nekünk, ahogy mi képzeljük, az egy hamis látszat. Amikor odaállunk az Úr elé, és lesz az ítélet, világosan látszódni fog, hogy semmi nem volt az enyém. És ő, mint a jogos tulajdonos, fog elszámoltatni minket a sáfárságunkkal. Mit kezdtél azzal, amit rád bíztam? Mit kezdtél az életeddel? Mit kezdtél az időddel? Mit kezdtél a feleségeddel? Mit kezdtél az üzleteddel? Mit kezdtél a pénzeddel? Semmi sem volt a tiéd. Tartozol nekem egy elszámolással. A második, hogy Isten irányít mindent. Ő a szuverén, mindenek felett való, mindenható Isten. Ő benne áll fent minden. Ő tőle, ő általa és ő érte van minden. És erről a hatalmáról sosem mondott le. Gyakorlatilag nem történik a világ történelem során semmi, ami nem ment volna át Isten beleegyezésén, vagy akár konkrét kezdeményezésén, kivéve a gonoszságot. Isten irányít mindent. És a nehézségek az életünkben nem véletlenek. Isten, ugye erről beszéltünk, használja a nehézségeket, hogy elérje a célját, tehát nem fél attól, hogy egy igaz cél elérése érdekében akár nehézséget is megengedjen a te életedben. Ugyanakkor ezt használja a jóra, ez a második, hogy formálja a jellemedet a nehézségeken keresztül. A harmadik pedig, hogy a nehézségek sokszor Isten fegyelmezésének az eszközei. habár itt nincs egy szoros összefüggés. A következő aspektusa annak, hogy Isten az Úr, az, hogy Isten gondoskodik. Ha övé minden, hogyha ő az, aki egyben irányít is mindent, akkor azt gondolom, hogy övé a felelősség a gondoskodásról is. Igaz? Ez értelmes következtetés. Ha minden hatalmat magánál tart, ha minden tulajdont magánál tart, akkor a gondoskodás az egy logikus, sőt kötelező következménye. De ha csak egyszerűen az ígéreteit nézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten egy olyan biztonsági kerítést rakott körénk újszövetségi hívők köré, amely a legnagyobb szabadságot adja arra, hogy merészen vállalkozzunk. És ez az, hogy Isten megígérte, hogy minden szükségünket betölti az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. Minden szükségünket betölti, ez az ígéret. Nem láttam még olyat, hogy Istenfélő ember kenyérkéregetővé vált volna. Nem történik meg, hogy nincs mit felvenned, nincs mit enned, és hogy az alapvető szükségeid nincsenek betöltve. És ha mégis megtörténik, akkor az egy különleges alkalom, átmeneti érvénnyel, és ismerek olyan testvért egész közelről, sőt, ti is ismeritek, akinek voltak olyan hetei, amikor nem evett. Ő úgy hívta, hogy méregtelenítő kúrán volt, de közben gáz se volt már, meg villany se, meg a telefont már régen kikapcsolták. És az ő életében ez egy hatalmas áldás volt. Egy nagyon kemény, büszke ember, aki keresi Istent, és azt mondja, hogy használj mindent a jóra. Biztos, hogy mindent? Igen, mindent, Uram. Oké, akkor gyors talpaló lesz. Akkor néhány évet megspórolunk. És ez áldás volt. Ezzel az emberrel beszélsz, és azt mondod, hogy honnan van ez a kiállás, honnan van ez a szelídség, honnan van ez az Istenfélelem. És hogy lehet az, hogy te vagy a gyülekezet egyik oszlopa, és úgy, hogy Isten dolgozott rajtam, végzett velem, fogja mondani. De az alapvető ígéret az, hogy a szükségeink be vannak töltve. Ezt érted, hogy ez milyen biztonsági háló? Ezt most komolyan kérdezem, ezt értitek, hogy ez milyen biztonsági háló? Volt már, hogy féltél belevágni valamibe? Volt már, hogy féltél meghozni egy rizikós döntést? Váltani. Oké, a biztos bejáratot, kitaposott ösvényt lecserélni egy másik ígéretesre, amire hiszem, hogy elhívásom van. De nem merek váltani, mert mi van a szükségeimmel? Ham, öltözni. Ham, pocak üres. Család, kisgyerek, sok otthon. Lenni éhes. Kiadni neki enni. Mangiare. És nem váltok, mert félek. És van egy biztonsági háló. Isten megígérte, hogy gondoskodni fog a szükségeidről. És figyelj, amióta én keresztény vagyok, egy olyan napom nem volt, amikor bőségben éltem volna. Úgy értem, egy olyan napom nem volt, pedig valami marketing menedzser vagy mi a szösz volnék, és egy csomó embernek segítek egy rakás pénzt keresni. De nekem egy olyan napom nem volt, amikor annyi pénzem lett volna a bankszámlámon, hogy azt mondjam, hogy megszedtem magam. Nem tudom Isten, hogy csinálja. Mindig a limiten tart, tudod? Mindegy mennyi jön be, azt mind elviszi, és a végén mindig épp csak annyi van, ami épp elég. Figyelj, de egyszer se volt úgy, hogy ne lett volna annyi, amennyi épp elég. Ezt érted? Visszanézek az elmúlt 11 néhány évre, és mindig volt elég. Nem úgy, hogy épp hogy túléltük, hogy az utolsó darab kis kenyeret felszeleteltük, tudod, ez a feleségemé, ez a kislányomé, ezt meg, legyen ez is a kislányomé, és akkor tudod, én még bírom egy napig, dicsőség Istennek. Hanem az ő dicsőségének a gazdagsága szerint visszanézek, és azt látom, hogy mindenünk megvolt, még nyaralni is voltunk. Még új kocsit is vettünk, és egy szép házban lakunk, és még játszom is, és tudod, helikopter modell ezek, ami nem egy olcsó. Ja igen, tudod, és a félkarú rablóra is jutott. Nem. Dicsőség Istennek. És tudod, és Isten gondoskodott. Habár ha megnézed az egyenleget, akkor irracionális számok jönnek ki. Jó? Ez egy biztonsági háló. És aztán az utolsó, hogy Isten osztja el a javakat. Előbb beszéltünk legutóbb?
Nem.
Ezt már ugrottuk. Oké. Van az az elképzelés, hogy te dolgozol meg a gazdagságért. Van az az elképzelés, hogy ha nagyon összeszeded magad, akkor meggazdagodsz. Ugye? Ha elég nagy teljesítményt nyújtasz, akkor meggazdagodsz. És a helyzet az, hogy ez nem tűnik biblikus hozzáállásnak. Lehet, hogy a világi ember számára ez igaz lehet. De te már ezt elszúrtad. Te már megtértél, nem tudod visszacsinálni. Te már a másik rendszerben vagy, ahol az, hogy te gazdag vagy-e vagy sem, az nagy mértékben Isten döntése. Tudod miért? Mert a gazdagság olyan borzasztóan manipulatív, hogy tönkretehet. Tönkretehet, ha túl hamar, rosszkor jön, vagy ha egyáltalán nem része a te elhívásodnak, akkor az, amit te áldásnak hiszel, az átok a valóságban. Úgyhogy Isten nem fogja megengedni, hogy egy földi körülmény elpusztítson. Mert higgyétek el, elpusztíthat. Elpusztíthatja a hitedet, elpusztíthatja az alázatodat, elpusztíthatja az Isten iránti megtörtségedet, alázatodat, elpusztít. És tudom, hogy a világ nem ezt tanította. Azt tanította, hogy az egyetlen igazi célja egy karrierista embernek az, hogy meggazdagodjon. Jó, persze nem az a dőzsölő gazdagság, tudod, az a bunkó gazdagság. Nem, én intelligensen leszek gazdag. Használni fogom a pénzemet, befektetem, jót teszek vele, ki kell használnunk a lehetőségeinket. Rendben, de el tudod-e azt fogadni, hogy Isten tervében esetleg nincs benne az, hogy te gazdag leszel? Tehát az, hogy én gazdag leszek, az nincs, lehet, hogy nincs benne Isten tervében. Lehet, hogy soha nem lesz másképp, mint ahogy most van. Minden szükségessel rendelkezem, és akár nagyon vállalkozom, akár kicsit vállalkozom, az élményem az lesz, hogy végül is teljes életet éltem, mert minden szükségessel rendelkeztem. És a gazdagságom az az Istennel való kapcsolatomban és a mennyei kincseimben van, volt és lesz. El tudom ezt fogadni? Mert a helyzet az, hogy a mindenható Isten szuverén módon osztja el a javakat. A talentumokkal való példa Máté 25-ben azt mutatja, hogy van, akinek egyet adott, van, akinek ötöt, van, akinek tizet. Hogy van egyet, kettőt, ötöt, mindegy. Igen. Egy, kettő, öt. Nem kaptak egyformán. Igaz? Ez igazságos szerintetek? Hát, hogyha én lettem volna ebben a talentumos sztoriban, én rögtön, amikor az osztásnak vége lett, rögtön szóltam volna Istennek, hogy valamit elmértél. Tehát, hogy figyelj, nem, segítek megszámolni. Tehát ott 1, 2, 3, 4, 5 van, ott 1, 2 van, itt meg nagyon hamar vége van a számolásnak. És nem tetszik ez nekem. És Isten azt mondja, hogy figyelj, te egy rossz pályán játszol. Te az én sáfárom vagy, és én vagyok az Úr, én vagyok Ura mindennek. Enyém a tulajdon, én irányítok, én gondoskodom, és ha megengednéd, azt teszek azzal, ami az enyém, amit csak akarok. És én úgy osztom el a javaimat, ahogyan az nekem tetszik. És ez most egy kicsit ilyen arrogáns, ugye? Tehát főleg, ahogy én mondom. Szándékosan ez a te jellemet próbálja, ez a szabadságodnak a próbája. Szabad vagy arra, hogy teljes legyél egy olyan helyen, ami nem fedi a világi ideált, vagy akár a te személyes vágyaidat és elképzeléseidet? Mert nem arról van szó, hogy nem leszel teljes, teljes leszel, de az utad lehet, hogy nem vezet arra, amerre a hollywoodi sikersztorik, nem tudom, image-e mutatna. Aztán tőled ered a gazdagság, 1 Krónikák 29, tudjátok, 12:13. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsekszünk a te fenséges nevedért. Mert ki vagyok én, és Dávid mondja, és mi az én népem, hogy volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra. Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked vissza, amit kezedből kaptunk. És ez a, ugye a templomra gyűjtöttek itt. És gyakorlatilag Dávid azt mondja, hogy csak azt adtuk vissza neked, amit te adtál nekünk. Te tettél minket vagyonossá, gazdaggá, hogy adhassunk. És a kérdés az az, hogy az, amit van, és erről picit többet fogunk mindjárt beszélni, azzal mit kezdesz? Nem az a kérdés, hogy azzal mit kezdenél, amit esetleg lenne, és mondjuk kötsz egy ilyen, nem tudom milyen szerződésnek hívják ezt, amikor egy még meg nem lévő értéknek a felhasználásáról, tudod, ha majd megadod nekem ezt a pénzt, Uram, akkor én majd annak visszaadom a 10-20-30-40-50%-át, de akkor sok legyen.
Ki tutira akar menni.
Ez a igen, a tutira szerződés. Hát, hogy, és ez, persze én nagy adakozó vagyok, nekem nagy szívem van az elveszettekért, csak próbálj ki, Uram, adsz 1 millió dollárt, 500 ezeret visszaadok. Na jó, 300 ezeret. Aztán amikor ott van az 1 millió, akkor 300 ezret, tudod mennyi pénz az? Hát az rengeteg pénz. Hát nem fogok már ennyit csak úgy odaadni. Az, ahogyan most bánsz a pénzeddel, az pont az, ahogy bánni fogsz vele akkor is. Ha azon nem vagy hű, ami kicsi, akkor miért lennél hű a sokon? Tehát Isten azt mondja, hogy nincs két hozzáállásod, egy van, az, amiben most élsz. És ez hogy tupírozni lehet, hogy van ez, sminkelni, vagy... Az van, ami van. És a kérdésem az, hogy azzal, amit most van, amivel most gazdálkodsz, azzal hűséges vagy-e? Azt megforgatod-e? Azzal úgy bánsz-e, ahogyan Isten vezet téged? És Prédikátor könyvében van egy vers, amit már egyszer fel akartam nektek olvasni, és akkor se találtam meg. És most még egyszer nekifutok, mert hála Istennek mindig csak így jut az eszembe. És ez az, hogy nem az okosoké a gazdagság, nem az ügyeseké a siker, hanem mindez a körülményektől és az alkalomtól függ. Valami ilyesmi a vers. Beugrik nektek, Szepi? Mennyi? Hogy? Hol? 9:13. Valaki ismeri a Bibliát. Vagy számítógép előtt ül. 9:13. Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám volt. Ez mi? Mit olvasok? Prédikátor?
Példabeszédeket.
Példabeszédeket mondtam? Prédikátor is. 9:13, nekem ott más van. 11 a magyarban. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függenek. Hát ez egy vérlázító tanítás a mai sikerorientált világban, ugye? A tanítás itt az, hogy öregem, minden a te kezedben vagy, te vagy Isten, kovácsold meg a sorsodat, ne hagyd, hogy a körülmények uralkodjanak rajta, te uralkodj a körülményeiden, teremtsd meg a valóságodat, és csak akarnod kell, csak elég nagy célt kell kitűznöd magad elé, és a gazdagság a tiéd.
Egyet kereshetsz,
kifogást vagy pénzt. Így van, csak egyet kereshetsz, kifogást vagy pénzt, válasz. És értem én ezt, persze, tehát ennek a másik oldala se igaz, hogy semmire se viheted, egy nyomorult kis senki vagy. Tehát, hogy persze, nem erről beszélünk, de ha Isten az Úr, akkor figyelj, nem igaz az, hogy mindenen te uralkodsz, és csak a te döntésed kérdése. Ezt értitek? Egyszerűen nem igaz. Nem. Pont. Kész. Nem te döntöd el. És igen, ez a a könyv Prédikátor könyve Salamon depis írása, ami a világnak a felismerése és az elkeseredés könyve, egy nagyon jó könyv egyik. Mi nekünk vállalkozóknak havonta egyszer el kéne olvasnunk a Prédikátor könyvét, amikor a lelkünk már olyan szépen rácuppant a világra, és már jól belekeveredtünk, és úgy érezzük, hogy megtaláltunk az életünk értelmét azzal, hogy a következő milliót megkeressük, akkor érdemes elolvasni Prédikátor könyvét. A világ leggazdagabb emberének és legbölcsebb emberének a könyvét, aki, ahogy szépen ebben a gazdagságában elsodródott Istentől, úgy elveszítette az életét. Gyakorlatilag őt tönkretette a gazdagsága. És gyakorlatilag nem is konkrétan a gazdagsága, hanem az, hogy nem őrizte a szívét. Odaadta a szívét az 1000 feleségének, 700 feleség és 300 ágyas. Ejha. Úgy értem, tehát biztos volt olyan felesége, akivel csak 2 évente találkozott, vagy hogy, tehát nem értem. Ezt komolyan nem értem, hogy csinálta. De a lényeg, hogy a feleségei elfordították a szívét Istentől. Tehát olyan asszonyokat vett el, akik pogány asszonyok voltak, bálványimádók, összekötötte magát, a felemás igába keveredett hitetlenekkel, és ezt tönkretette. Salamon jól kezdte, és rosszul fejezte be. Én inkább rosszul akarom kezdeni, és jól befejezni. De a legjobb az, hogy jól kezded, és jól fejezed be. Tehát ő itt persze a körülményekről beszél, és igaz, az időtől és a körülményektől függ, de ki az idő és a körülmények ura? Kérdezem én. Én ismerek valakit, akinek a körülmények tényleg nem jelentenek problémát, és az idő sem, akinek megvan a hatalma arra, hogy a dolgokat úgy alakítsa, ahogyan azt ő akarja. De ez nem te vagy. Ez nem te vagy. Te Isten sáfára vagy, és nem a tanácsadója. Te Isten sáfára vagy, és nem a mestere. És ez egy veszélyes könyv. Tehát ha azt a tanítást, amit igazából a Biblia ad nekünk, komolyan vesszük, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon drasztikus világképváltozáson megyünk át keresztényként is. Tehát én emlékszem, hogy megrázó volt megtérni, rájönni, hogy az egész világ másképp működik. Az egész valóság más, mint aminek én eddig hittem. De azt gondolom, hogy rájönni erre, hogy ez komoly, hogy a világunk idézőbetéve gazdasági berendezkedése teljesen más, mint amit mi elképzelhetőnek tartunk. Hogy Isten az Úr, minden az övé, ő irányít, ő gondoskodik, ez tetszik, de ő osztja el. Isten az Úr, és én az ő embere vagyok. És olyan méltóságra emel, amilyen magasra én sose törhetnék, lehetetlen. De az alaphelyzet én köztem és Isten között akkor is ez. Ő az Úr, ő a király, ő a mindenható, ő élet és halál ura. Ő az, aki joggal számoltat el bárkit bármivel, és én az ő szolgája vagyok, és előtte semmi. De a szeretetének köszönhetően az örököse, a fia, a szemefénye, akit maga mellé emel a trónra, önmagával egy szintre emel. Ugye a Szent Háromság nem egy kívülálló dolog számunkra, hanem egy belülről tekintett dolog. Mi Krisztus teste vagyunk, belekeresztelve, ő benne, ő mi bennünk, mi ő benne, az Atya ő benne, mi az Atyában őrület. Bent vagyunk a Szent Háromságban, de akkor is Isten a fej. És sok küszködésünk az életben, sok frusztrációnk, sok újra meg újra visszatérő elégedetlenségünk, hogy nem találjuk a helyünket, hogy nincs az a kisimult béke, az a csendes erő, amivel az igazán nagy emberek élik az életüket, aznak az oka az, hogy valahol még mindig rugódzunk az ösztök ellen, hogy valahol még mindig lázadunk, valahol még mindig nem értjük a teljes képet. Én fölöttem ne uralkodjon senki. Ezt ismeritek, ezt az érzést? Nem tudom. Nem tudom, hogy hol van az új szövetségben, benne van ez a példázat, ugye? Hogy a gonosz szőlőmunkások, ugye? Elküldt, megölték, mert nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjon rajtunk. Hogy? Igen, így van. És a gazdának a fiát meg nem akarjuk, hogy uralkodjon. És ez a szellem ott van bennünk is. Ez a természet, a régi bűnös természet része. Én rajtam ne uralkodjon senki. De ne felejtsd el, hogy Isten uralma egy szerető uralom. Mint apa a fiával. Mint anya a gyermekével. Egy szerető uralom. Akinek van gyereke, tudja milyen az. Tehát a csecsemőre gondolj. Kicsire. Mert a tizenévesen már más a kép. Jó. És az utolsó gondolat az minden az Úré logikusan következik. Hogyan ismerem meg Isten akaratát az életemre? Mert ez a következő logikus kérdés, nem? Ha Isten az Úr, ha az én életem értelmesen csak úgy telik, ha őrá válaszolok, ha neki válaszolok, akkor hogyan ismerem meg az ő akaratát? És mielőtt a könyvnek a válaszával kezdenénk, hadd mondjak egy megnyugtató dolgot Filippi 3-hoz, ha odalapoznátok. Filippi 3, és mindjárt mondom, hanyadik vers, 15. Oké, azért a sok ne legyen túl nagy. Tehát most kiderült, hogy Isten mindenen az Úr, mit kell másképp csinálnom? Most semmit. Tehát lazíts, semmit. Tehát, hogy Isten még mindig az a szerető atya, aki vezet téged az életben, és azzal, hogy az érettségnek egy következő fázisára jutsz, nem fogja fölborítani az asztalt hirtelen, tudod. Most már tudod taknyos kölyök, rakd helyre az életedet, tehát nem. Isten vezet minket, és borzasztóan szeret. Ő az, aki gondoskodik, aki befektet. És te élhetsz egy nagy, csendes meggyőződésben, ami így hangzik. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben 16. vers, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Ez a kulcs dolog. Tehát te most mit csinálj? Mit csinálj most? Mit csináljak? Azt, amire eljutottál. Amit eddig, ami a meggyőződésed, ahova most jutottál, az nem véletlen. És ha Isten vezetni akar téged, azt majd megteszi. Állítólag ő irányít mindent, nem? Állítólag ő itt a góri. Állítólag mindent a kezében tart. Állítólag nem én tartom a kezemben. Állítólag nem tudom elszúrni. Ha fogom a kezét, akkor sinem vagyok. Úgyhogy amire eljutottam, az szerint járok. Hogyan? Hitben. Hé, Istenem, az a meggyőződésem, hogy ahol most vagyok, oda te vezettél. És ha tévednék, javíts ki. De most én úgy megyek ezerrel, mintha te állítottál volna ide. És nem mintha, hanem te állítottál ide. Ez a meggyőződésem. Isten előtt állok hitben, teljes integritással, teljes meggyőződéssel, és ha valaki hozzám akar élni, vigyázzon, mert olyan, mintha Istent érintené. Ha valaki el akarja venni azt, amit csinálok, vigyázzon, mert olyan, mintha Istenhez nyúlna hozzá. De, Uram, ha tévednék, akkor fordíts meg. De ha tévednék, akkor változtass meg. Akkor én meggondolom. Te szólhatsz, rajtad kívül senki. Jó, és nyilván itt használhatja a pásztoromat, használhatja a tanítást, használhatja a Bibliát, de Isten kell, hogy vezessen. Jó, de amire eljutottam, az szerint járok. Tehát nem ülök le egy bénult tétlenségbe. Jaj, mi Isten akarata, jaj, mi Isten akarata, nem tudom, mi Isten akarata, úgyhogy jobb hiány nem csinálok semmit. Nem, ahol most vagy, az szerint menj. Ami előtted van, azt ragad meg. És ha valamiben tévedtél volna, Isten jutalmat ad ezért is, mert hitben tetted, és csendben kijavít. Ezt mondja ez a vers. Jó, Isten akaratának megismerése. Hogyan? Hát tölts időt Istennel, így. Az a személyes kapcsolat kikerülhetetlen. Nyilván az egyik, hogy ismered a Bibliát. Időt töltesz a Bibliával, mert Isten akarata fehéren, feketén ki van jelentve az igében, írva van. És aztán, ha tiszteled az ő írott akaratát, akkor ő meg fog tisztelni azzal, hogy kijelenti a specifikus akaratát rád, és vezetni fog téged az életben. De egész biztos, hogy sok időt kell eltöltened vele imádságban, elmélkedve a Biblián, és tudva, hogy ő az a mindenható Isten, aki képes téged vezetni. Az Isten akaratának a keresésében van ez a négy lépcsős ilyen kis ellenőrző lista. Ez egy kicsit ilyen leegyszerűsített modell, de szerintem segíthet. Ugye, honnan tudom, hogy mi Isten akarata? Az első, hogy mi van a Bibliában. Köszönöm szépen. A második, hogy mit mond a lelkipásztorod. És itt nem arról van szó, hogy majd a lelkipásztorod fogja megmondani, hogy mit csinálj. Ha Isten szerint való lelkipásztorod van, sose fogja megmondani, hogy mit csinálj. De fel tudja hívni a figyelmedet olyan nézőpontokra, amiket te nem láttál. A Bibliában olyan versekre, amik esetleg elkerülték a figyelmedet. És mondhat egy olyat, hogy én nem tudom, talán még imádkozz e felől. Vagy mondhatja azt, hogy imádkozni fogok e felől, és ha békén van vele, szólok. És lehet egy egyetértése, lehet egy felismerése, hogy igen, amit mondasz, azt gondolom, hogy jó lehet. De lehet egy figyelmeztetés is benne, hogy talán ezt érdemes még átgondolni. A harmadik az, hogy imádkozol, imában odaviszel Isten elé, és vagy békességed van vele, vagy nincsen. És ez a kulcsszó, békesség, csendes nyugalom, úgy a helyén van. Odavittem Isten elé, és minden rendben van. Nincs egy űzöttség, nem kell rohannom utána, nem kell futnom előle, nincs egy ilyen nyugtalanság, egy béke van. Mintha Isten lerakott volna valamit, és az ott van, ő tette oda. És ezen a ponton valójában már nem tudsz más csinálni, csak azt mondani, hogy amire eljutottam, az szerint most járnom kell. Nem tudok még, oké, most mondhatom Istennek, hogy írd ki piros betűkkel az égre, és aztán várhatsz addig, amíg kiírja. De ez nem tűnik biblikusnak. Tehát a Biblia hitben járást vár tőlünk, ahol egy nem látható valóságról való meggyőződés alapján cselekszünk. És ha én így körbejártam valamit, Biblia a szellemi vezetőmmel beszéltem, és imában körüljártam a dolgot, akkor egy ponton azt kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy Isten vezet erre. És az utolsó lépés az lehet, hogy megengeded Istennek, hogy kinyisson vagy bezárjon ajtókat. Ez a nyitott és csukott ajtók módszere. És ez arról szól, hogy Uram, én most hitben elindulok. Rád nézve azt gondolom, hogy te raktál ide, te akarod, hogy menjek, és meg fogsz áldani. Úgyhogy én most elindulok. És hogyha az egészet zölden csinálnám, és épp lesétálok a szakadék széléről, akkor ments meg, illetve tedd lehetetlenné, és én új felismerésre jutok. Csukd be az ajtót. A nehézség, az üzleti nehézség az nem csukott ajtó. A csukott ajtó az, amikor ellehetetlenedsz. Amikor tudod, szerződést kötsz egy céggel, és a céget végfelszámolják, és megszűnik létezni. Oké. Jó, ez egy csukott ajtónak tűnik. Nem tudom, amikor el akarsz utazni valahova, és minden áron el akarod érni a repülőt, és lekésed a repülőt. És nincs átszállás, nincs másik járat, és lehetetlen, hogy délután 2-re odaérj. Akkor azt mondod, hogy Uram, köszönöm. Úgy tűnik, oda sem megyünk. Az ellehetetlenedés. Jó, és aztán van itt egy nagyon jó ima, és ezzel ezt befejezzük. A 139. Zsoltár 23-24. verse. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Ez a Sáfár hozzáállása. Isten az Úr, minden az övé, ő irányít mindent, ő gondoskodik mindenről, és ő osztja el a javakat. Erős szél fúj itt, én nem akarok szembe mosolyogni ezzel az erős széllel. Én ha lehet, szélbe szeretnék állni. Én ha lehet, nem akarok a mindenhatóval harcolni. Én ha lehet, nem akarok egyedül menni egy olyan világban sehova, ahol a démonok serege vesz körül, amelyekből egy ezreket ölhetne meg, ha Isten megengedné neki, aki közül egy olyan intelligenciával bír, hogy mindnyájunkat zsebre rakna, ha akarna. egy ilyen világban, ahol élő ellenségek között kelek és fekszem, én nem akarok egy magányos hős lenni. Úgyhogy még Istennel is én harcolok. Az imám inkább az, hogy vizsgálj meg Istenem, vizsgáld meg a szívemet, próbálj meg, tesztelj le, ismerd meg a gondolataimat, nézz át, magamban sem bízom. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és ha igen, akkor vezess az örökkévalóság útján. És ezzel ezt a témát bezártuk. És a harmadik fejezethez lépünk tovább, ami a sáfárság alapkövetelménye, a hűség. És ezt nem biztos, hogy nem fogjuk befejezni ma, de elkezdjük. És Vilmosnak a kérdése az ezzel kapcsolatos. Ugye én vagyok az ügyvezető, Isten a tulajdonos, mit várnak tőlem? Most akkor ez mégiscsak egy valamiféle kegyetlen teljesítményrendszer? Tehát most eddig volt egy világi főnököm, aki legalább csak ember volt. Az nem tudott mindent, nem is volt mindenható. De most meg tudod, Isten a főnököm. Hát ez egy horror. Hát várom, mikor leszek kirúgva. Nem. Tehát Isten az én atyám, aki elsősorban az atyám, elsősorban a megváltóm, elsősorban a fejem, első, tehát hogy ez egy családi vállalkozás. Te az ügyvezetője vagy a papádnak, aki imád téged, az életét adta érted, akinek te vagy a szemefénye, aki mindent megtenne érted. De mégis vár valamit. Mit vár tőled? Hűséget. És nem is értjük ezt a szót. Fogalmunk nincs róla, mit jelent. Mit jelent hűségesnek lenni? És gondolj egy házasságra. Mit jelent egy házasságban hűségesnek lenni? Hát, hogy nem lesz másik férjed vagy feleséged. Nincs más asszony az életemben. Nincs más férfi az életedben. Csak egy. Ő. Hogy nem hagyom el az asszonyt. Nem lesz másik, de ő se lesz. Elsétálok. Nem, ez hűtlenség volna. A hűség azt jelenti, hogy maradok. Jóban, rosszban. A hűség nem azt jelenti, hogy mindig jó lesz. Nem azt jelenti, hogy sokszor rossz lesz, de maradok. Ez a hűség. Uram, nem tudom, hogy jó döntés volt-e engem bevenni a csapatba. Ha megnézed pontosan, mit kaptál, hát, magadra ves. Nem ígérem, hogy jó leszek, nem ígérem, hogy szép leszek, nem ígérem, hogy ügyes leszek, csak azt ígérem, hogy maradok. Maradok. Ez a hűség. Uram, maradok. Kitartást jelent. Ragaszkodást. Kitartok. Uram, nem tudom, hogy jól fogom-e csinálni az üzletedet, amit nekem adtál, de csinálni fogom. Meddig, amíg te más nem mondasz. Maradok. Kitartok mellette. Nem tudom, hogy mikorra fogom végre megtanulni, de nem adom föl. Maradok. És fejlődök ebben. Ez a hűség. A kulcsversünk 1 Korintus 4.2. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Úgyhogy az előző fejezet arról szólt, hogy mi Isten része. És ezt láttuk, ugye? Isten az Úr. És az övé a nagyobb rész. Hát valójában ő csinál mindent. És mi a mi részünk? Ezt nézzük meg most. És 1 Mózes 14.22-ben egy jó példát látunk a hűségre. Ábrahám beszél Szodoma királyával. És itt a körülmény az, hogy Ábrahám visszaszerezte Sálem királyának a vagyonát, és a király felajánlotta neki ezt a vagyont. Tehát Ábrahám végül is ami jót tett, és ugye a hadi törvény szerint a zsákmány legalább egy része a tiéd, nem? Tehát, hogy ne viccel, megyek, harcolok, visszaszerzek neked valamit, hát legalább, hogy hívják ezt, milyen díj? Hadisarc, sikerdíj, amikor megtalálnak valamit, azt hogy mondják? Mindegy. Találdi, vagy nem tudom, van egy ilyen fura szó, mindegy, nem lényeg. Felemelt kézzel esküszöm az Úrra, a fenséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat, vagy egy sarusziat sem veszek el abból, ami a tiéd. Hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Ábrahámot. Na, ezt értitek? Az első felét, igen. Azt mondja, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Ábrahámot. Hogy mi ez? Ez az, hogy Ábrahám Isten embere volt. És én az vagyok, amivé Isten tesz engem. Én azt kapom, amit Isten ad nekem. És a világ kenyere nem kell. Tehát ez az, hogy kapsz egy zsíros állást. Havi 5 milla. Csak az életedet kérjük cserébe. És mit mondasz rá? Egy 5 milliós állás az jó állás. Ugye? Azt nettó kapod. Vállalkozónak ahhoz meg kell keresned mennyit? Tizet. Még talán többet is. Többet. Igen. Vagy offshore céget kell alapítanod. És azt mondod, hogy nem. Oké, nekem van egy elhívásom. Nekem van egy megbízásom. Nekem van egy életem, amiben ez nincs benne. Hogy mennyit kínálsz érte, nem lényeges. Én maradok. Tudod, ugyanaz, mint a házasságban. Tudod, nem csalom meg a feleségemet, ha csak nem találkozom egy igazi bombázóval. Ugye? És... hát ne... De hát nem így gondolkozik a világ? A világ így gondolkozik, hogy hűséges vagyok addig, amíg nem találok jobbat. Nem? Hát nem erről szól? Hát ezért nem házasodnak össze? Mert azt mondják, hogy addig szeretlek, amíg nem találok jobbat. És ahogy elnézlek, valószínűleg nem fogok jobbat találni, úgyhogy jó esélyed van. De ha mégiscsak, akkor hát bocs, ez van. Na most ez a hűtlenség. És hogyha van egy elhívásod Istentől, akkor vagy van egy elhívásod Istentől, vagy nincsen. És hogyha van egy elhívásod Istentől, akkor milyen áron vagy azt hajlandó elhagyni? Sálem királyának a vagyona az elég ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, rendben, csá Isten, van egy új projekt, az enyém. Úgy hangzik, hogy 5 milla havonta. Nem, és a hűség azt mondja, hogy nem. És persze lehet, hogy Isten vezet egy állásba, nem az 5 millióval van a baj. Azzal van a baj, hogy van egy nyilvánvaló elhívásod, Istennek van egy nyilvánvaló akarata az életedre, és mi kell ahhoz, hogy te azt feladd? Ez a hűségnek egy jó mérője, egy jó példája. És lássuk az első gondolatot a Sáfár hűségén belül. Ez lesz a Sáfár hűsége, elszámoltathatóság Isten felé, és aztán a hűséges sáfárság jutalma, és aztán a hűség alapelvei, ezek lesznek. De ez egy nagyobb anyag, úgyhogy... A Sáfár hűsége. Lássuk, hogy mit jelent Sáfárnak lenni, még egyszer egy kicsit ismétlünk. Ugye a Sáfár szó szinonimái a felügyelő, a gondnok, az intéző. Ugye mi mondtuk, hogy menedzser, ügyvezető, igazgató. A tulaj után az első. Egy nagyon rangos pozíciót jelent. Az a pozíció a Bibliában, akire a javak birtokosa, a tulajdonosa nagy feladatot bíz, őt tette felelőssé összes birtokáért és háztartásáért. Zsoltárok 8:5-9. Micsoda a halandó, mondom, és ez Dávid Zsoltára, azt hiszem, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, urrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat, a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Úgyhogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, és mindenét ez ámulatos ő rá bízta. És ugye aranyos felsorolja itt a halakat, meg a birkákat, és téged aztán marhára nem érdekel, hogy a birkák most ki rád vannak-e bízva, vagy nem. De próbálj egy kicsit elszakadni a korabeli beszédtől. Ez ma így hangozna, hogy neked adott mindent, házakat, kocsikat, gyárakat, mezőket, földeket, neked adott mindent, hogy gazdálkodj velük. Azt mondja, hogy ha bár nem vagy tulajdonosa mindennek, mégis te vagy a felelős, és elszámolással tartozol a teremtett világ minden javával. Rád van bízva. 1 Mózes 1.26. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És nagyon fontos ez a gondolat, hogy ugye minden rád van bízva, de a hatalom nincs a kezedben. Tehát ne felejtsd ezt a furcsa kettősséget. Tehát egy olyan tulajdonosa van a cégnek, aki minden nap bejön dolgozni, minden nap ott van, mindent baromi profin csinál, mindenre van hatalma, és te vagy az ügyvezetője. És kicsit úgy érzed magad, mint egy ilyen, tudod, ilyen stróman. Tehát, hogy figyelj, főnök, te itt vagy minden nap, te mondod meg nekem, hogy mit csináljak. És aztán nekem adod az 5 milliós fizetést azért, hogy... De miért nem csinálod te? És a válasz az, hogy persze, hogy nincs szükségem rá, hogy te menedzseled itt a dolgokat. Ez érted van. Te a fiam vagy. Te vagy az örököse mindennek. Te egy nap te fogsz járni az én nevemben, hatalommal, valóságosan az, a mennyben. Most kell megtanulnod, úgyhogy persze, hogy ha akarnám, akkor a kövek prédikálnának, nem kéne neked. Ha akarnám, akkor tudod, szólok és megvan. Mi az, amire nekem szükségem van? Semmire, ez érted van. És én vezetem a cégemet rajtad keresztül, hogy megtanuld, hogy én ki vagyok, hogy megtanuld velem a kapcsolatot, hisz amikor nélkülem próbálsz csinálni valamit, semmi se sikerül, ugye? Mert nincs hatalmat, nem adtam meg neked. Csak a felelősséget. És a felelősség az nem arról szól, hogy önerővel és önhatalommal bírsz. A felelősség arról szól, hogy felismered, hogy a te döntésed, a te hozzáállásod határozza meg, hogy a dolgok hogy történnek, és aztán ezt a felelősséget oda viszed Istenhez, és azt mondod, hogy Uram, ott látok egy problémát. Hogyan oldjuk meg? Megoldanád? Menj, fiam, és tedd ezt meg azt, veled leszek. Oda megyek, megteszem ezt meg azt, és velem volt az Úr. És felelős voltam. De nem én voltam a végrehajtó, sem a hatalom, sem én csak az árnyék voltam, aki részt vett a folyamatban. Értitek a különbséget? Lehet, hogy nem. Mindegy, megpróbálom még egyszer. A hagyományos menedzser képben az ügyvezet, a tulajdonos elmegy, és évente egyszer megkérdezi a menedzsertől, hogy hol a pénzem. És a menedzsernek kell létrehoznia mindent. Ő egyedül van, magára van hagyva, egy teljesítményrendszerben van. Te nem. Tehát ez Isten üzlete, ahol ugye erről beszélünk már két hete, minden Isten kezében van, és nem adta ki a kezéből. Te az ő munkatársa vagy, az ő fia vagy, akinek ő meg akarja tanítani, hogy milyen vele járni, és milyen az ő rendje, ő hogyan működik. És ugye az én hitbeli imám nem létrehoz valamit, hanem felismer valamit, amit Isten meg akar tenni, és egyetért vele. Ugye azt mondom, hogy ugorjon ez a hegy a tengerbe, és beugrik, ha Isten mondta előtte, hogy be akarom ugrasztani a hegyet a tengerbe. Sáfárkodnál ezzel? És mi az én sáfárságom? Hát, hegy ugorja a tengerbe. Uram, ugraszd a hegyet a tengerbe. Hopp, és már ugrik is. Hű, de ügyes voltam. És nem én voltam ügyes, vagy mint Mózes, tudod, ott áll a vörös tenger előtt. Tudod, és elkezdi ütni ezerrel a vizet, tudod. És arra gondol, hogy mennyivel gyorsabban kell ütnöm ahhoz, hogy egy kicsit szétmenjen a víz. Ugye, nem? Vagy valami ilyesmi. Amikor a lehetetlen küldetés testben próbálom beteljesíteni. De Mózes Isten sáfára volt? Hát ezerrel, hát ne viccelj, az egész népet rábízta. De mi volt a dolga? Követni Istent? És Isten azt mondta, felhőben megyek előtted, tűzoszlopban megyek előtted. És most épp azt mondom, hogy mit állsz itt, Mózes? Emeld fel a te botodat, és keljetek át ezen a tengeren. Hő? Mondom még egyszer, lassan, figyelj. Emeld fel a te botodat, és keljetek át a tengeren. És nyílik szét a vörös tenger. Ki csinálta? Hol, tudod, hol van a... Mózes elkezdte, mobilon hívta a haverját, hogy kéne egy nagy építési vállalat, mert hidat kell építenünk a vörös tengeren. De baromira bele kéne húzni, mert az egyiptomiak is jönnek már. Tehát, hogy, vagy mit csinált? Isten hajtotta végre a dolgot. De a dolog átment Mózesen, igaz? Isten sáfárai vagyunk. És mint ilyenek, elsősorban az az elhívásunk, hogy hűségesek legyünk. Mózes megcsinálhatta volna azt, hogy hát, uram, gratulálok. Kihoztál Egyiptomból, balra hegyek, jobbra hegyek, elől tenger, mögöttünk pedig az egyiptomiak. Akkor én most szépen hazamegyek. Sok sikert. Hogy? Én most elkezdek úszni. Vagy egy gyors sziklamászó tanfolyamot elvégzek. Hűségesnek lenni, maradni, kitartani, és Isten megteszi, amit akart. És azt hiszem, Szepinek volt egy gondolata az előbb.
Igen, hogy ez a kép a múltkor is lehet, hogy segített, hogy a tulajdonos, a főrészvényes és a vállalat igazgató. Tehát, hogy ott talán ez a kép még inkább, hogy a tulajdonos, a főrészvényes, az csak beszámolókat kér, hogy hogyan sáfárkodtál azzal a vagyonnal, amit rábíztam, és tulajdonképpen minden felelősség a cég vezetője.
Igen.
Tehát így a menedzser
és akkor mi, vezető. És akkor mi melyik vagyunk?
A cégvezetők.
Mi vagyunk a cégvezetők.
Igen, teljes felelősséggel a cég vagyonával, de beszámolok, hiszen minden az úré, minden
Igen.
a részvényesség.
Igen. Igen, de ez a kép is ott sántít nekem, hogy ő is magára van hagyva. Tehát ő is a csúcs, az igazgató, az, akit kirúgnak elsőnek, hogyha a dolog nem megy jól. Minket nem rúgnak ki. Tehát itt van egy képzavar, ugye? Tehát nincs egy teljesítményrendszer, Istennel járunk, ő csinál mindent, de magát, minthogyha rajtunk keresztül akarná kifejezni. Tehát én elbújok a háttérben, ez nagyon jó, ott van a király, ott van a függöny mögött, és téged lök ki a függöny elé, és azt mondja, mondd azt a népnek, hogy minden rendben lesz. Minden rendben lesz! Mondd azt, hogy ha továbbra is lázadnak, leverjük a lázadást. Ha továbbra is lázadtok, leverjük a lázadást. Most gyere be, és bejövök, tudod. És a király csinálta az egészet, de velem. És egy ponton, tudod, már úgy képviselem a királyt, mint egy király, mert már belejöttem.
Jó, akkor a fia vagyok. Akkor a fia vagyok, és én vagyok a cégvezető, én vagyok megbízott.
Ez jó, ez a jó, ugye? Tehát, hogy a tulajdonosnak a fia vagyok, kis csókos, és...
Most tanulom a szakmát.
És be vagyok protezsálva a cég élére, és nem, és tudod, és utál mindenki, mert nem, még kirúgatni se lehet engem, mert... És apuka mindig a hónom alá nyúl, és persze, és ez egy nagyon jó kép. És persze, ha nyikhaj vagyok, és elkezdem eltékozolni a vagyont, akkor jön az isteni fegyelmezés. Tehát jó dolog apuka kis, kényeztetett kisfiának lenni, de ugyanakkor jobb, ha összekapom magam, mert apuka mindenható. És azt hiszem, hogy lejárt az időnk, de azért ezt még felolvasom nektek, mert a hűségről ez egy csodálatos gondolat. 5 perc alatt végzünk, jó? Mert csak 2 bekezdést elolvasok. Tehát mint ilyenek, elsősorban hűséggel vagyunk megbízva, és ez Will Chandlernek, egy misszionáriusnak a beszámolója. Jó? És akkor ezt elolvasom nektek, ez egy idézet. Régen azt gondoltam, hogy a mi feladatunk az, hogy mondjuk 1 év alatt 50 embert vezessünk az Úrhoz. Vagy ha gyülekezetet plántálok, akkor mondjuk legalább 20 gyülekezetet kell plántálnom. Amikor elmentünk Szenegálba, az első időszak után eléggé el voltunk keseredve, ugyanis egy 92%-ban iszlám országról van szó. Valahogy nem özönlöttek az emberek, hogy megismerjék Jézus Krisztust. 12 olyan személlyel, akik különböző missziós társaságok munkatársaiként voltak ott, rendszeresen összejártunk. Amikor az ember összejön a barátaival, akkor megnyitja a szívét, és voltak olyan misszionáriusok, akik bevallották, hogy elment a bátorságuk és a kedvük. Senkit sem sikerült még megnyerniük az Úrnak. Akkor úgy döntöttek, hogy átmennek egy másik missziós területre, ahol az emberek szomjasak az evangéliumra. Többen is mentek el. Azért mentek el, mert valamit írniuk kellett a támogatóiknak. A missziós társaságot is érdekelte, hogy vajon csinálnak-e valamit. Egy idő után úgy érzi az ember, hogy ha nincs eredménye annak, amit csinál, akkor nem csinál semmit. Az első korintusiakhoz írt levél 3. fejezetének 6. versében az áll, hogy egyikünk ültet, a másikunk öntöz, és Isten adja a növekedést. Isten adja a növekedést. Néhányunk ültetett, mások öntöztek, de tudtuk, hogy Isten meg fogja adni a növekedést. Azután eljött egy baptista tanító, hogy beszéljen velünk. Nem tudta, hogy érzelmileg mind mentünk keresztül. Az volt a tanításának a lényege, hogy a sáfártól azt várják el, hogy hűséges legyen. Tehát nem az a lényeg, hogy hány embert térítettünk meg, hány gyülekezetet plantáltunk, hanem hogy hűségesek vagyunk-e abban, amire Isten elhívott. Miért? Mert Isten adja a növekedést. Sokan ezen felbátorodtunk, és ott maradtunk, Szenegálban. Igaz, hogy éveket kellett még dolgoznunk, de Isten adott növekedést. Dakarban létrejött egy gyülekezet, és láttuk, ahogy Isten munkálkodott. Ma ennek a gyülekezetnek a vezetősége az egész ország felé szolgál. Úgyhogy mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket hűséges sáfárokká. Adj nekünk nyugalmat az eredménytelenség közepette is. Adj olyan alázatot és megtörtséget, amellyel pillanatról pillanatra elismerjük, hogy te vagy az Úr. És aztán adj tüzet, vágyat a szívünkben arra, hogy hűségesek legyünk, hogy csak egyszerűen maradjunk, és hogy nyugodjunk azon a helyen, ahova te tettél minket. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.